járnak körbe, és fenyegetik az embereket, hogyha ha nem kapnak csokit, meg cukrot, akkor elátkozzák őket. Úgyhogy ez is egy nagyon, nagyon kedves húsvéti szokás, ami egyébként nekem egy kicsit ilyen kultúrsok volt. Illetve így harmadikként csak azt említeném meg, hogy nagyon klasszikus és különleges húsvéti menőjük van a svédeknek, ami tulajdonképpen a tojás, ugye a pácolt hering, és a potátis greteng, ami egy ilyen krumpli étel, ilyen krémes tepsiben sült, vagy ilyen jénaiban sült krumpli, és ehhez még hozzátenném azt, hogy tulajdonképpen az év minden egyes napján és ünnepnapján pontosan ugyanezt teszik, de mindig eladják, ugyanúgy, mint a karácsonyi kólát, meg a húsvéti kólát, eladják úgy, mint hogy ez kifejezetten a húsvétra van. Aztán Midsommarkor pedig kifejezetten Midsommarra készül ez az étel, és karácsonykor meg kifejezetten karácsonyra készül el a pácolt hering, a potatis greteng és a tojás, illetve hát még ezek a krumpli saláta, amit ott a majonézes krumpli saláta, tehát hogy minden ünnepnapkor különleges, mert pont arra az ünnepnapra hagyomány, úgyhogy ez az, amit így most levontam.
Mondd, és locsolás nincs?
A locsolás nincsen, de sajnos párom hamar rájött, hogy Magyarországon van. Úgyhogy le is fújt ilyen sprével, vagy ez a ilyen spriccelős flakonnal, amiből a növényeket szoktuk párosítani, azzal nagy hálás voltam érte, hogy lefújt. Úgyhogy ő tudja, de a többi svéd szerencsére nem. Egyébként láttam magyarokat. Magyarok viszont, tehát külföldön élő, testokonban élő magyarok megjárnak körbe, és ahogy élnek mondjuk kollégiumban magyar lányok, akkor mennek oda vödörrel locsolkodni.
Jó, el kell köszönjek, mert most már 23 perce beszélgetünk, ami nekem nagyon jól esik, és boldogan folytatnám tovább, mert lennének még kérdéseim, de azt majd egy hónap múlva.
Rendben.
Köszönöm szépen, nagyon jó volt veled megint. Szia! Szia!
És köszönöm! Szép napot!
Jó reggelt, Budapest! Ez itt a Reggeli, a CV Rádió ébresztő magazinja.
Színházi percek Józsa Ágnessel. Arcok és hangok a színház világából. Szombat reggel a CV Rádióban. Józs Ágnes rovata.
Harminchatodik éve van nekünk a Rumbak-Sebestyén utcában a legnagyobb kis színház, az RS9. Az Asztória Színházi Közművelődési Egyesületet Lábán Katalin és Dobai Dezső alapította 1990-ben. Az intézmény azóta is működik, külföldön is ismert és elismerté vált, hiszen alapítása után szinte azonnal nemzetközi sikereket ért el, még a tengeren túlon is. A 36 év igazi erőpróba volt, de a nehézségek ellenére is a független alkotói színházi megvalósulása. Az RS9 színház több mint színház, közösségi összművészeti tér, ahol műfajok és generációk találkoznak. Lábán Katalin rendező, színész és színházigazgatóval beszélgetek.
Tulajdonképpen már 80-as évek elején megfogalmazódott bennünk Dobai Dezsővel, hogy jó lenne egy színházat nyitni, de hát ez akkor ilyen álom volt, egy ilyen játék, hogy majd mit fogunk az életünkkel kezdeni, így fiatalon, mik a terveink, a jövőre nézés, akkor így fölmerült, hogy olyan jó lenne nyitni egy színházat, ez persze akkor a többiek mind kinevettek minket, hogy ugyan már. És akkor én nagy színházba mentem dolgozni, Kecskemétre, meg Szolnokra, és akkor valahogy megerősödött bennem, hogy én egy kicsi színházat szeretnék, ez nekem túl nagy, az én, amiket én szeretnék, ugye Samuel Beckettet rendezni, vagy Karl Kraus, az Emberiség végnapjait, vagy Gombrovicsot, ugye, hogy azhoz intim tér kellene. És akkor a Skinny Színházba kaptam lehetőséget, akkor ott tudtunk ilyen intim darabokat rendezni, mint a Beckett például, de ott ugye nem csak én voltam, hanem ott volt a Somogyi Pista is, aki szintén nagyon jó előadásokat csinált, meg ott volt a 180-as csoport, meg ott volt a Hobó is, tehát tulajdonképpen sokan voltunk arra az egy térre, és akkor jött a rendszerváltozás, és akkor akkor ilyen őrületes energiával neki láttunk annak, hogy saját helyet keresünk.
Ez hogy sikerült, mert ugye ez nagyon jó helyen van.
Hát figyelj, akkor még itt egyetlen egy kocsma volt a Queens, semmi nem volt itt ezen a környéken. Egyébként valami 60-70 helyet megnéztünk, ezt egy rögtön éreztem, hogy ez a mi helyünk itt a Rumbossebesen 9-be, és akkor bementem a, még ez 88, még tanács volt, nem is volt még önkormányzat, még tanács volt. És akkor a helyiség gazdálkodási csoportba küldtek, hogy mondtam, hogy kinéztünk egy pincét, szeretnénk kibérelni, és a helyiség gazdálkodási csoportba ült egy kedves hölgy, és kérdezte, mit akarunk, ez régen óvóhely volt a II. Világháború alatt, aztán ilyen zöldséges pincének tele volt homokkal használták, és akkor ez a hölgy azt mondta, hogy mi színházat akarnak csinálni, akkor ezt azonnal kiutalom. Úgyhogy gyakorlatilag ezt azért nagyon simán ment.
Ugye nem, a hölgy tudta, mi az, hogy színház.
Igen, ez egy lelkes színház rajongó hölgy volt. Úgyhogy és akkor kiutalta, mi meg akkor elkezdtünk, ugye volt egy nagyszerű 6 lányból, 6 fiúból álló társulatunk.
De hát volt egy pince, amit azért valahogyan meg kellett szerelni, nem? Hát az nem színháznak.
Persze, hát itt saját erőből kapargattuk, hát ugye szakmunkára kellett hívni szakembereket, de azért rengeteg saját munka volt, tehát maga ez a homoknak a kihordás, az valami 100 teherautónyi sit volt, meg nem tudom, de ez egy nagyon, mindenki úgy emlékszik vissza, ez a 12 ember, hát aki még él, ugye, mert sajnos sokan már eltávoztak, de aki még emlékszik erre az időszakra, mint egy ilyen nagyon-nagyon lelkes, ilyen nagyon-nagyon hihetetlenül energikus és ilyen flóba volt az egész társaság. Igen, hogy most létrehozzuk a színházat. És nagyon szerencsénk volt, a Dezső talált egy Gombrovics darabot, az operettkát, azt elkezdtük próbálni, hát azt mondja, jó fél évig, majdnem egy évig próbáltuk, ugye, mert ének tanárral, balettanárral, tánctanárral, nem tudom én, és azzal nyitottunk végül is 90-ben, március 14-én, erre emlékszem, mert március 15 miatt emlékszem, hogy 14-én nyitottuk, és ezt hihetetlen nagy sikeret. Valahogy összetalálkozott a nézőknek a világról alkotott véleményéről, tehát valahogy ebben a rendszerváltozásban, hogy ez hogy lesz, mink lesz, merre haladunk, ugye ez egy ilyen visszatérő mondat volt a darabban, hogy merre haladunk. Igen, és akkor ezt az előadást aztán egész Európában mindenhova meghívták, tehát az a nagy szerencsénk volt, hogy eljutottunk az Edinburgh-i fesztiválra is, meg utána a következő darabunkkal, a Viszpiánszki menyegzővel is eljutottunk.
Akkor ki kellett alakítani a repertoár, tehát el kellett válogatni, kellett darabokat, és akkor játszó személyeket is. Ugye rendezők azok adottak voltak, de hát játszó személyeket kellett megtalálni.
Nem kellett nagyon keresgélni, mert jöttek. Tehát jöttek az emberek, tehát így jött a Huszár Zsolt, hogy azonnal főszerepet akarok, így jött a Balogh Rodrigo, aki már színházat alapított már, ugye a Füsszit, tehát jöttek. Fiatalon végzett színészek, úgyhogy ez volt, aki ugródeszkának használta. Tehát itt föltűnt, fölcsillant ő, mint tehetség, aztán szépen ment tovább egy nagy színházba. Ami nem volt baj, mert erre mindig büszke voltam, hogy ahogy a Németh Ildi is alapító tag volt, és most New Yorkban nyitott színházat, tehát ezekre az ember büszke.
Picit még a kezdetekről, tehát kellett darabokat válogatni. Mi volt a koncepció, hogy egy olyan színház, ami más, mint minden más színház, és nem olyan kőszínház, ami a másik kőszínház?
Hát egyrészt az volt, hogy kortársakat próbálunk, tehát 20. századiakat, vagy aránynak kortársakat, illetve ha nem kortárs, akkor is abban gondolkodtunk, hogy valamilyen módon aktualizálni, vagy tükröt tartani annak, ami minket körülvesz. Tehát volt, amikor érzelmi dolgokból indultunk ki, mert itt azért nagyon zajlottak az érzelmek, szerelmek, gyűlöletek, stb. Megcsalás egyebek. Tehát volt, hogy a darabok azt tükrözték az érzelmeinket, de nagyon sokszor a politikai helyzetet, a társadalmi helyzetet, a tükröt tartott annak, ami éppen akkor abban azokban az években zajlott. Úgyhogy azért volt, hogy nagyon sok előadásunk összetalálkozott a néző érzelmeivel vagy gondolataival, de sose voltunk igazán szórakoztató. Tehát arra gondolok, hogy szórakoztató volt-e valamelyik darabunk, hát talán most, amit a Bánfalvi Orosz Eszter rendezett egy Likokkot, és akkor az egy ilyen vicces darab, ami tök jó, hogy vannak vicces darabok is, de általában a nézők inkább könycseppekkel a szemükben távoznak, vagy magunkat siratjuk, ugye, mint nézők, vagy pedig a szereplőt. Visszatérve a darabválasztásra, tehát ezeket mindig a Dezső találta, a Dobai találta a darabokat az első periódusban, 95-ig. Én aztán saját lábamra álltam, addig mindent közösen csináltunk, csak akkor ugye tulajdonképpen 95-ben mi szétváltunk, művészileg is, tehát én egyedül rendeztem, ő is.
De a színház az megmaradt együtt.
Abszolút, csak mi addig együtt rendeztünk, együtt csináltunk mindent a Dezsővel, ő választotta a darabokat, én szerettem, ő nem szeretett nagyon próbálni a színészekkel, inkább a filozófiát szerette, én nagyon imádtam a színészekkel próbálni, és nagyon jól kiegészítettük egymást. És 95-ben volt ez a szakadás, akkor én egyedül írtam is darabot, meg rendeztem, ő is, ugye, tehát volt egy ilyen szétválás, de tulajdonképpen békében megvoltunk mi. Nem tettünk egymás ellen, hanem általában megbeszéltük, hogy most fél évig te próbálsz, te vagy itt, fél évig én. Szóval ebben a színház maga működött, tehát ebből a néző nem vehetett észre semmit, nem semmit. A színészek jó része elment, tehát nagyon sokan megijedtek, amikor mi szétváltunk így emberileg, de rögtön jöttek helyettük mások. Tehát abban soha nem volt hiány, hogy jöjjenek emberek, és dolgozni akarnak velünk. De más fele ment aztán az irány, és azért is, mert én aztán megismerkedtem a Balkai Gézával, és akkor a Géza meg szintén ő válogatta a darabokat, ő rendezett, én inkább ebbe támogattam, hogy ő meg tudja csinálni azokat a rendezéseket, amiket tulajdonképpen ő nem játszott el annak idején. Ugye, tehát egy Liliumot ő nem játszott el, bár szívesen eljátszott volna, de így aztán megrendezte.
Akkor erről a korszakról, mert azért az RS 9 az folyamatosan létezett, nagyon markánsan jelen volt a budapesti színház életben, de mégis az, hogy egy ilyen csomópontokat tudunk találni, most az volt, hogy a Balkai Géza az egy csomópont, de azért említsünk még ilyen csomópontokat.
Hát az elejétől kezdve velünk volt a Vallai Péter, Igó Éva, játszott itt Börcsök Enikő, tehát volt, amikor olyan nagy színházakból jövő színészek voltak itt, a Csúlya Imre is játszott itt, akikben volt egy vágy, ugye különböző színházakban voltak szerződve, és itt volt egy alkalmuk, hogy akkor itt tudtak egymással játszani.
És a saját magukat, mert azért mindegyik olyan erőteljes színpadi egyéniség volt, akinek nem tudtak olyan szerepeket adni a nagy színházba, aminek a színész is súlya.
Pontosan így volt, és mondjuk a Csúlya Imre és a Vallai Péter sose találkoztak volna össze, mert az egyik Örkényben volt, a másik a Víg Színházban, ugye? Tehát volt egy ilyen vonulata a színháznak, akkor volt egy olyan vonulata a régi társulat, az én kis régi társulatom, akikből most már tulajdonképpen a Nagy Feri van itt egyedül, és aztán a harmadik dolog az volt, hogy elkezdtünk befogadni. Tehát amikor valaki megjelent, hogy van ötlete rendezni, van ötlete akár monodrámát csinálni, akár egy kisebb léptékű darabot, ugye akkor elindult ez a befogadói vonulat, ami most már jóval több, mint a saját. Tehát tulajdonképpen most már így átalakultunk befogadó színházzá, sokkal kevesebb saját darabunk van, aminek az is az oka, hogy nem kaptunk annyi pénzügyi támogatást, hogy fizetést tudjunk adni színészeknek és társulatnak. Ugye? Tehát ennek ez is az oka, hogy az emberek aztán elkezdtek másfele menni, illetve darabra tudunk szerződtetni embereket.
Hát ugye 95 is már 30 év, említsünk még csomó pontokat.
2000-től volt itt a Balkai Géza, 2006-ban halt meg a Géza, akkor én tulajdonképpen nagyon hátraléptem, ugye, mert akkor úgy éreztem, hogy szinte nincs is értelme a színházzal foglalkoznom nekem tovább. Tehát ugye én már a Gézával mindent megcsináltam, mély depresszió, ez a gyász, mit tudom én, mibe kavarodtam, úgyhogy szükségem is volt terápiára, hogy ezt földolgozzam, és akkor tulajdonképpen a Dobainak a tamát, kvázi a színházat. Tehát 8 évig én itt nem voltam vezető. A sors nagyon érdekesen hozta a dolgokat, mert közben hívtak engem filmezni, filmekben játszottam, aztán hívtak a Budapesti Zsidó Színházba a Vajda Robi, szóval teljesen nem szakadtam el a színháztól, akkor a Koltai Jucsi hívott a Holdvilág Kamara Színházba. Szóval igen, tehát többen teljesen nem szakadtam el a színháztól, de többen egy angol nyelvtanításból éltem, és a terapeutám javaslatára elkezdtem egy kicsit a drámaterápia.
Ez egy másik szál, ez egy másik és önálló szál, úgyhogy maradjunk még a színháznál, a színházi daraboknál, a színházi koncepciónál.
Hát tulajdonképpen a Dobai meghalt 14-ben, tehát addig is, ugye 2006 és 14 között, amíg én nem voltam itt, akkor is virágzott a színház, mert akkor hívta ide a Vallait, a Csúlyát, stb. Tehát akkor is volt egy ilyen nagyon virágzó periódus, akkor a Csáki Rita kezdett rendezni itt több darabot, akkor a Menszátor Héres Attila, tehát ezek mind olyan nagyon erős pontok, mert nagyon erős személyiségek, akik a mai napig is itt vannak. Aztán Pajzs Miklós, ugye a Don Giovannival.
Tegnap is volt, ez ma hány éve megy?
Figyelj, 2014-ben kerültem én vissza igazgatónak azóta. Tehát 14-ben keresett engem meg a Miklós.
Egy zseniális előadás.
Hát én vagy ötször láttam. De lehet, hogy tízszer. Ugye nagyon sokszor, igen.
Tehát ez a Don Giovanni?
A befogadó, igen. Tehát akkor ez volt 14-ben, ugye meghalt szegény Dezső, és akkor egy teljesen új fázis jött a színházba. És akkor indultunk el tulajdonképpen a fele, hogy nyitottak vagyunk a fiatal drámaírók felé, a fiatal színházi rendezők, színészeknek ez egy lehetőség. Tulajdonképpen azt kell mondjam, hogy szinte egyszer mindenki lehet, és akkor meglátjuk, hogy tartósabb együttműködés lesz-e, vagy pedig...
Tehát voltak önálló előadások, voltak befogadó előadások, és voltak mindenféle fesztiválok.
Bizony, tehát az tulajdonképpen úgy jött az ötlet 14-ben, hogy én eléggé úgy éreztem, hogy tájékozatlan vagyok, hogy egyáltalán most mi van a színházi világban, és akkor azt találtam ki, hogy meghirdettek egy fesztivált, Eres 9 Off, ugye, címen, és akkor meglátom, hogy kik jelentkeznek, és akkor így kiválogatom azokat az előadásokat, amiket meg tudok hívni. Szóval valahogy egy ilyen érdekes ismerkedés volt számomra is, hogy kik jelentkeznek a fesztiválra, és akkor ez ment 5-6 éven át, igen. A Covid megállította ezt a folyamatot.
Hát ugye van lent egy fantasztikus játszótér, egy pince, és van itt fönt a Vallai kert. Két játszóhely van.
Így van, és még van egy harmadik tervünk is, az úgynevezett Fehér terem, ami fontos, mert próbaterem. Ugye, tehát az nagyon fontos, hogy van egy plusz helyünk. Ez azért lett Vallai kert a neve, mert akkor kaptuk ezt az önkormányzattól, amikor a Péter meghalt. Tehát 12-ben halt meg a Péter is.
Miért pont kert?
Mert volt itt egy csomó növény. Mert a Péter mindig meghívott minket a kertjébe, tehát mindig mentünk oda a Hilányi utóni házában, ott volt egy kert a ház mellett, és akkor ott az egész társulattal ott buliztunk. Egyrészt volt nyilván ez a nosztalgia, hogy ennek vége, meg egy csomó növény volt itt, amik már nincsenek, mert meg kihaltak, meg már olyan sok néző van, hogy már a virágok nem fértek el, de tönkre is mentek sajnos, nem kaptak elég fényt. Úgyhogy itt képzeld el, hogy itt hatalmas növények voltak a sarkokban, és akkor így jött ez a kert elnevezés a Péterre emlékezve. Azt nagyon-nagyon megrázta a Dobait, ők nagyon-nagyon jó barátok voltak. A Péter szinte mindig itt volt, akkor is, hogyha nem játszott, akkor is itt volt esténként. Jó barátok voltak.
Fantasztikus színész volt, akkor beszéljünk a terekről, tehát a lenti térről, és annak ugye más koncepciója van, mint annak a föntinek, varázslatos térnek ezzel a csodálatos téglafalakkal és ezekkel a beugrókkal, meg ablakívekkel. Lenti milyen?
Az volt az első hely, a lenti, azt hoztuk először rendbe, annyi volt az egész színház eleinte. Az egy kis sötét kamra tulajdonképpen. Jó fel van most már szerelve, világítás, fényhanggal.
Befogadás? Hány néző?
Mindenhova 50 néző fér be, 50-60 körülbelül. És akkor utána a szomszédház, ez 9-es ház alatt van, a szomszédházban a 7-es alól betörtek hozzánk, és akkor láttuk, hogy ott van még egy ilyen ekkora tér, és akkor azt kis igényeltük az önkormányzatot. Tehát így lett aztán jó pár évvel később az a bizonyos Fehér terem és a kávézó rész, és akkor 2010 körül volt, hogy ez egyébként a háború előtt ez egy szegényeknek fenntartott étterem volt, egy zsidó egyesület tartotta fönn ezt az éttermet, szegény embereknek, egy szegény konyha volt itt. Tehát itt, hogyha azt látod, azt a beúrót, akkor utána ott volt a konyha rész, ott most egy néni lakik, úgyhogy este 10 után nem zajongható, és akkor hoztuk ezt rendbe. Ezt valaki kifejezetten ide rendezi a darabjait, mert ezt szereti.
Köszönöm. Darvas Benedek, Pintér Béla parasztopera, a Radnóti Színház előadása. A parasztoperában egy balladisztikus történetet dolgoztunk fel opera formában. Zenéjének alapja az erdélyi magyar népdalok, a barokk és a rock bizarr, mégis homogén elegye. Látható az új verzió Szikszai Rémusz rendezésében. Ez a darabválasztás is a Radnóti arculatához illik. Örvendetes, de mostanra kialakult a művészínházaknak valamiféle azonosítható profilja. Mindegyik színház ugyanarról, és mégis másról szól. A Radnóti például a felelősségvállalás és a hitelesség a fő kérdés. Az előadásnak külön hangsúlyt ad, hogy most megint kezdődik a magyar fajtisztaság hangsúlyozása, ami tragikus. Azért is, mert nem csak a jövésmenés volt, de a nyomhagyás is. Akár megtörtént ilyesféle szabadszállás környékén, akár nem. Esküvőre készül a falu. Roland elveszi Etelkát, aki gyermeket vár a férfitól. A mennyasszony domborodik, a magyarság szaporodik, de ahogy mulat a násznép és fogy a bor, egyre több rejtett konfliktus robbant ki a szereplők között. A múlt sötét titkokat rejt, amelyek a felszínre kerülnek, a jobb életről dédelgetett álmok visszafordíthatatlanul összetörnek. Darvas Benedek, édesapja Darvas Ferenc, így valójában belenőtt a színházi zenei világba, ahogy Pintér Bélával egymásra találtak, az írórendező összes darabjához ő készíti a zenét. A dörög sors tragédiákat idéző cselekmény igazi műfai kavalkádban szólal meg, ahol nem tudni, hol kezdődik vagy végződik a népzene és a barokk recitatíva, a parasztopera és a mélylélektan, a vulgáris és a költői, a nevetés és a sírás. Mindez a csemballón hegedű brácsa zenei nyelvén szól, roppant érzékletesen. A Banyoló történet felvezetői remek színészek, akik énekelnek is, karakterüknek megfelelő hanghordozással egységes a játék, de vannak talán a szereplőkben is adódik ilyen, Eterka anyukája, a vérmes természetű tündérke Bata Éva, akinek erőteljes színpadi egyénisége izzítja a levegőt. Aztán Krisztik Csaba, az idegen, a kivételes mozgásvilággal nagyon hitelesen hozza a kovbojt, a szívtiprót, aztán az állomásfőnök is ilyen, Pál András, aki mára minden műfajban a legjelentősebb színészeink egyike lett. Itt most ő a helyzet ura, a gonoszkodó, aki hol hírnökként, hol isteni beavatkozóként zökkenti egyik állapotból a másikba az eseményeket és azok résztvevőit. A Radnóti parasztoperájában Roland Katona Péter Dávid, anya Kovács Adél, apa László Zsolt, Julika, Berényi Nóra Blanka, Etelka, Kádár Kinga, Tündérke Etelka, anyja Bata Éva, Feri református pap, Kaszás Gergő, állomásfőnök Tóth Bálint, Pál András, idegen Krisztik Csaba. Írta Pintér Béla, zeneszerző Darvas Benedek, dramaturg Kelemen Kristóf, díszlettervező Zöldizé Gergely, jelmeztervező Szabados Luca, koreográfus Takács Lacek, rendező Szikszai Rémusz. Agatha Christie, Éjfél tájt, Orlai produkció. Agatha Christie krimiéből Gerard Werner készített színpadi változatot fordított az Zöldi Gergely, amelyen az Orlai produkció lepett meg bennünket. Igenis meglepett, mert a nagyon is ismert, a könyvnek is több kiadása volt, televíziós sorozatokat pedig többféle rendezésben évtizedek óta megtekinthetünk valamelyik adón, biztosan találkoztunk vele. Az Orlai előadása meglepetés, mert először is nincs Miss Marple. Ignatovics Krisztina hiteles terében egy angol nagypolgári szalont látunk, amely helyet ad az itt felvetett összes történésnek. Nagyon korrektül végigvezeti a színpadi megoldás és a történetet. A szereplők nem annyian vannak, és nem is mindegyikük azonos a könyvben filmen szereplőkkel, de ez a színház varázsa. Itt igazi izgalmakat, fordulatokat és feszültségben teli előadást látunk. Mindez elsősorban a játszó személyeknek köszönhető. Lady Tressilien, a ház úrnője, aki vendégül látja a rokon is, nem rokonokat, nem mondom el, hogy mi történik vele, a nagyszerű Egri Márta. Fejedelemasszony, aki méltósággal viseli betegségét és irányítja a környezetét. Nagyszerű, hogy ráesett a rendező Simon Kornél választása. A szereplő választása különben is nagyszerűen sikerült. A majdnem végig színpadon levő Matthew Triss ügyvéd, a sokoldalú debreceni Csaba, aki szarkasztikus humorát is megcsillanthatja. Key Strange László Lili, aki nem csak csábítani tud, de remekül hisztizik és mutatja ki indulatait. Bétlő felügyelő Ficere Béla, itt a szerepének megfelelően nagyon iszkatlan diárdos figurára szabva. Nervi Strange, Rohonyi Barnabás, aki megjelenésével, gesztusaival át tudja verni környezetét. Audrey Strange, Barta Ági, aki 7 évig a Nemzeti Színház művésznője volt, majd 2024-től a Szolnoki Színház tagja. Legutóbb a Szolnoki Színház Osztrovszki erdőjében láttam, hiteles naivaként, és itt is áldozatként. Pap Janó, jelmeztervező, itt is remekelt öltözékeivel, csodálatos Egri Márta, László Lili és Barta Ágnes ruhatár. Mindegyikük legalább 4-szer öltözött. Még brokált kis és nagy estéi is volt, különböző csipkés belépőkkel. Merész vállalkozás egy sokak által ismert történetet így színpadra vinni, de Orlainál nem ez az első. Meglepetés, és ahogy illik színházi produkcióhoz, van benne ismert és ismeretlen rész, és van izgalom, és van feszültség, a szereplők köz különböző indítatású kémia, és nevettető mondatok és szituáció. Éjféltájt, Agatha Christie és Gerard Werner darabja, szereplők Egri Márta, Debreceni Csaba, Rohonyi Barnabás, László Lili, Barta Ágnes, Száraz Dénes, Mészáros Martin, Cseh Judit, Ficere Béla, Dékány Barnabás. A rendező munkatársa Strabán Judit, rendező Simon Kornél, Orlai produkció.
Kedves hallgatóink, ez volt a szombat reggeli 2026. május 2-án, éjjel május 2-a is, és a mai reggeli szerkesztőnk Brühl Edit volt, a technikus zenei szerkesztő hírolvasónk Madarász Máté, és a nevükben is búcsúzik a műsorvezető Berek Péter. Még egyszer mindenkinek napsugaras, magas színvonalú kultúrát, hosszú hétvégét kívánunk. Viszont hallásra!
Amit megeszel, az nem tűnik el. Amit megeszel, az te leszel. Ha tele leszel. Amit megeszel, az életre kell. És te vagy a sokka, te vagy a paritel. Amit megeszel, az nem tűnik el. Amit megeszel, az te leszel. Ha tele leszel. Amit megeszel, az életre kell. És te vagy a torta, te vagy a rizel.
Te vagy a kolbász, a friss kenyér. S te leszel a lecsó, ha beléd fér. Te vagy a beiglében a töltelék. Ugye szólsz, hogy
sajt, a káposztás kocka is te leszel majd. Te vagy az uborka saláta.